happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok, hogy a teljes szentírás Istentől ikletett. És hiszem, hogy Isten igéje élő és ható. És nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, amely Isten szájából származik. Hiszem, hogy Isten igéje örökké való. Örökké megmarad. A mennyben is és a földön is. Mert az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökkön örökké. És hiszem, hogy az ő beszéde személyé vált, testé lett, és ő a názáreti Jézus Krisztus, aki által minden lett. Nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő, hiszem, hogy ő érette. Áll fel minden. És ő érette van minden. És én is ő érette élek. Ő váltott meg engemet. És hiszek az Atyában. Hiszek az Atya egyszülöttjében. A názáreti Jézus Krisztusban, aki meghalt a bűneimért, föltámadott a megigazulásomért, és hiszem, hogy az Atyának a jobbján foglalt helyet, és ma is Szent Szellemben, tűzben meríti mindazokat alá, akik hisznek ő benne, és veszik Isten szellemét. És én vettem a Szent Szellemet, mert hiszek a Szent Szellemben, hogy Isten, hogy személy, hogy ő Úr, örökké való, mindenható, mindenütt jelenlevő. És hiszem, hogy a Szent Szellem bennem van, rajtam van, értem van, ezért nem vagyok testi ember, hanem szellemi ember vagyok, és a testem a Szent Szellem temploma, és ezért magasztalom, dicsőítem az Istenemet szellememmel, lelkemmel, testemmel, most és mindörökké, az Úr Jézus nevében. Amen.
Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Esdrás könyve, 9. rész. Ezután Izrael népének a vezetői hozzám jöttek, és ezt mondták.
Izrael népe, de még a papok és a léviták is összekeveredtek a körülöttünk élő nem zsidó népekkel, és átvették ezeknek a népeknek az utálatos szokásait. Nem különültek el a kánaániak, hettiták, periziek, jebúsziak, ammoniak, moábiak, egyiptomiak és emóriak népétől és szokásaitól. Mert ezek közül a népek közül vettek maguknak és fiaiknak feleségeket. Így összekeverték Izrael szent népét a környező népekkel. Sőt, az izraeli vezetők és főemberek voltak az elsők, akik ezt a hűtlenséget elkövették.
Amikor ezt meghallottam, megszaggattam a ruhámat és a köpenyemet, téptem a hajamat és a szakállamat, és egészen magam boroskodva szótlanul ültem. Akkor körém gyűltek azok, akik Izrael istenének szavát istenfélő szívvel tisztelték. Félve gondoltak arra, milyen súlyos következményei lesznek annak, hogy a számüzetésből hazatért nép engedetlen volt Isten szava iránt. Én pedig szótlanul és szomorúan ültem az esti áldozat idejéig. Akkor azonban összeszedtem magamat, felkeltem és imádkozni kezdtem. Megszaggatott ruhában térdre estem, és kinyújtottam kezeimet az örökkévalóhoz, Istenemhez, és így kiáltottam hozzá.
Ó Istenem! A tekintetemet sem merem rád emelni, annyira szégyellem magam. Igen, szégyellem magam. Mert bűneink egészen elborítottak bennünket, és vétkeink az égig érnek. Ősapáinktól fogva mind a mai napig egyre csak halmoztuk bűneinket. És ezek miatt zúdult ránk annyi büntetés. Idegen királyok uralkodtak rajtunk, utolért bennünket a kard és száműzetés. Kiraboltak és megaláztak bennünket, és mindez még ma is így van. Most pedig egy kis idővel ezelőtt Istenünk az örökkévaló jó indulattal fordult hozzánk. megengedte, hogy a száműzetésből népünk maradéka hazatérjen, és adott nekünk egy talpalatnyi helyet, hogy a templomát újjáépítsük, ahol Istenünk felderíti arcunkat, és felvidítja tekintetünket, hogy egy kissé megelevenedjünk a szolgaságból. Mert igaz, hogy szolgák vagyunk, nem szabadok, de Istenünk mégsem felejtkezett el rólunk, még szolgaságunkban sem. Sőt, igen kegyelmes volt hozzánk, megelevenített bennünket, és jó indulatra indította irántunk Perzsia királyait, akik megengedték, hogy helyreállíthassuk romjaiból, és újjáépítsük Istenünk templomát. Bizony, Istenünk az örökkévaló maga védelmezett meg bennünket Júdeában és Jeruzsálemben, mint egy erős kőfal. Istenünk, mit is mondhatnánk ezek után? Hiszen ismét eltértünk parancsolataittól, amelyeket szolgáid, a proféták által adtál, amikor ezt mondtad. Azt a földet, amelyre most bementek, hogy elfoglaljátok, bemocskolták a rajta lakó népek súlyos bűnei. Bizony megfertőzték azt a földet utálatos és gonosz tetteikkel. Megtöltötték azt bűneikkel egyik végétől a másikig. Ezért Izrael népe, ne keveredjetek össze velük! Ne adjátok leányaitokat feleségül az ő fiaikhoz! Ne vegyetek feleséget fiaidoknak közülük! Ne segítsétek elő boldogulásukat! Ne kössetek velük békét! Azért, hogy erősek legyetek, élvezzétek a föld termését, és örökségül hagyjátok azt fiaitokra mindörökké. Mit is mondhatunk neked, Istenünk, mindezek után, amik velünk történtek gonoszságaink és tengernyi bűnünk miatt? Pedig te, Istenünk, nem bűneink mértéke szerint, hanem sokkal kíméletesebben bántál velünk. Sőt, még maradékot is hagytál népünkből, és megengedted, hogy a maradék hazatérjen a számüzetésből. Most pedig mindezek után, ha ismét áthágjuk parancsaidat, és összeházasodunk ezekkel az idegen népekkel, akik annyi utálatos gonoszságot követtek el. Vajon nem fogsz-e haragodban eltörölni bennünket a föld színéről, hogy még írmagja sem marad népünknek? Ó, örökkévaló, Izrael istene, igazságos Isten, itt állunk előtted. A maradék, amelyet magadnak megőriztél, és bűneink súlya terhel bennünket. Bizony, bűnösök vagyunk mindannyian. Egyikünk sem állhat meg előtted ártatlanul.
10. rész. Miközben Esdrás így könyörgött Istenhez, és sírva, földre borulva vallást tett népe bűneiről a templom előtt, nagy tömeg gyűlt köré. Férfiak, asszonyok és gyermekek Izrael népéből. Ők is Esdrással együtt sírtak, hangosan. Akkor az Élem nemzetségéből való Sekanyjá, Jehiel fia, ezt mondta Esdrásnak.
Igazad van, Esdrás! Valóban hűtlenséget követtünk el Istenünk szemében, amikor összeházasodtunk az idegen népek leányaival. Mégis van reménysége Izraelnek. Kössünk hát szövetséget Istenünkkel, hogy ezeket az idegenből származó feleségeket a gyermekeikkel együtt hazaküldjük, a te tanácsod szerint, Esdrás, és mindazokkal egyetértésben, akik tisztelik és félik Istenünk parancsát. Igen, mi engedelmeskedni akarunk a törvénynek. Kelj fel, Esdrás, fogj hozzá, mert ezt a te vezetéseddel kell véghez vinnünk, és mi veled leszünk. Légy bátor és erős, és vezess bennünket.
Akkor Esdrás összeszedte magát, felállt, és összehívta a papok, léviták és az egész népvezetőit. Megeskedte őket, hogy aszerint fognak eljárni, ahogy Sekanyjá mondta, azok pedig megesküdtek. Ezután Esdrás elment az Isten templomától Jehonánán, Eljásib fia szobájába, és ott szállt meg. Amíg ott tartózkodott, semmit sem evett vagy ivott, így böjtölt és gyászolt a számüzetésből hazatért nép törvényszegése miatt. Azután kihirdették egész Júdeában és Jeruzsálemben, hogy mindenki jöjjön el a népgyűlésre, Jeruzsálembe. Aki pedig 3 napon belül nem jön el, azt kiközösítik a hazatértek közösségéből, és minden vagyonát elkobozzák. Ezt a határozatot a vezetők és a vének tanácsa hozta. Így hát 3. napra Júda és Benjamin törzséből minden férfi Jeruzsálembe gyűlt. Ez a 9. hónap 20. napján történt. Ott ültek valamennyien az Isten templom előtti téren, a szabad ég alatt. Nagyon aggódtak és reszkedtek az egész ügy miatt, és mert hideg, esős idő volt. Akkor Esdrás pap felállt a nép előtt, és így szólt hozzájuk.
Azzal, hogy idegen nőket vettetek feleségül, Isten ellen követtetek el hűtlenséget. Ezzel még jobban szaporítottátok Izrael bűneit. Most azért ismerjétek el, és valljátok be ezt a bűnt az örökkévaló, őseitek Isten előtt, és azután engedelmeskedjetek az örökkévaló akaratának. Váljatok külön az idegen népektől, és váljatok el az idegen asszonyoktól. Erre az egész népgyűlés hangosan és egyemberként válaszolt. Igazad van, Esdrás! Úgy teszünk mindent, ahogy mondtad! De sokan vagyunk, és nyakunkon az esős évszak. Nem állhatunk sokáig a szabadban. Ezt nem lehet egy-két nap alatt elrendezni, hiszen olyan sokan vagyunk vétkesek ebben. A vezetőink határozzanak az egész közösség helyett. Mondják meg, hogy melyik városból mikor jöjjenek ide azok a férfiak, akik idegen asszonyokat vettek feleségül. Jöjjenek ide velük együtt annak a városnak a vezetői és bírái is, együttesen döntsenek, és fordítsák el rólunk Istenünk súlyos haragját.
Ezt a határozatot csak kevesen ellenezték. Jonatán, Aszája fia, és Jagzeá, Tikvá fia. Mesullám és a lévita Sabbetaj támogatták őket ebben. A számüzetésből hazatértek nagy többsége azonban elfogadta ezt a javaslatot, és így is történt. Esdrás pap minden nemzetségből név szerint kiválasztott egyet családfőt. Ezekkel együtt leültek, hogy megvizsgálják az egyes családokat, és határozzanak az elválás ügyében. A 10. hónap első napján kezdték a munkát, és az első hónap első napjára be is fejezték. Minden egyes férfi ügyét megtárgyalták, aki idegen asszonyt vett feleségül. A papok között is voltak, akik idegen asszonyt vettek feleségül. Ezek a következők. Jésua, Jócádák fia és Jésua testvéreinek leszármazottjai közül Maaszéja, Eliézer, Járib és Gedaljá. Ők valamennyien megígérték, hogy elküldik feleségüket, és fejenként egy-egy kost áldoznak fel bűnért való áldozatul a vétkük miatt. Immér leszármazottjai közül Hanáni és Zebadjá. Hárim leszármazottjai közül Maaszéjá, Ériá, Semajá, Jehiel és Uzziá. Pashúr leszármazottjai közül Eljóénaj, Maaszéjá, Jismáél, Netanél, Józábád és Elászá. A léviták közül Józábád, Símei, Kérájá, más néven Kelitá, Petachjá, Jehúdá és Eliézer. Az énekesek közül Eljásib. A kapuőrök közül Sallum, Telem és Úri. Izrael népéből még ezek vettek idegen asszonyt feleségül. Parós leszármazottjai közül Ramjá, Jizziá, Malkijá, Mijámin, Eleázár, Malkijá és Benája. Élám leszármazottjai közül Mattanjá, Zekarjá, Jehiel, Abdi, Jerémót és Éliá. Zattú leszármazottjai közül Eljóénaj, Eljésib, Mattanjá, Jerémót, Zábád és Azzízá. Bébaj leszármazottjai közül Jehuhánán, Hananjá, Zabbaj és Atlaj. Báni leszármazottjai közül Mesullám, Mallúk, Adájá, Jásub, Seál és Jerémót. Pahat Moáb leszármazottjai közül Adná, Kelál, Benája, Maaszéjá, Mattanjá, Becalél, Binnúj és Manassé. Hárim leszármazottjai közül Eliézer, Jissíjá, Malkijá, Semajá, Simeon, Benjamin, Mallúk és Semarjá. Hásum leszármazottjai közül Mattenaj, Mattatá, Zábád, Elifelet, Jérmaj, Manassé és Simei. Báni leszármazottjai közül Maadaj, Amrám, Uél, Benája, Bédejá, Keluhú, Vanjá, Merémót, Eliásib, Mattanjá, Mattenaj és Jaszaj. Binnúj leszármazottjai közül Símei, Selemjá, Nátán, Adájá, Maknadbaj, Sásaj, Sáraj, Azarél, Selemjáhu, Semarjá, Sallum, Amarjá és Jószéf. Nebó leszármazottjai közül Jeiel, Mattitjá, Zábád, Zebína, Jaddaj, Jóel és Benája. Mindezek idegen asszonyokat vettek feleségül, akik közül sokan már gyermekeket is szültek.
Oh, happy day!
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Tehát Isten tudja nagyon jól, hogy még a szenteknek az elköltözése sem, hogy belépnek az örökké valóságba. Abba is benn van a halálnak a fullánkja, legalábbis a fizikai szinten, nem a lelki és nem a szellemi szinten, de fizikai szinten, hogy az ember újra porrá válik. Ez nem normális. Az ember, minden ember, a szentek is, kivétel Illés, Énok, Mózes elszenvedett már egy külső erőszakot, de utána támadott föl. De tulajdonképpen mindenki elszenved egy erőszakot. Hát nem véletlen, hogy a halállal kapcsolatosan, persze, hogy van szorongás az emberekben. Mert az egy külső erőszak. És ez a külső erőszaknak a fenyegetettsége tulajdonképpen a megfogantatásnak a pillanatából tól fogva fönnáll minden teremtmény számára. Nem ez a realitás? Szeretnek erről az emberek beszélni? Nem. De a legkézenfekvedő evidenciáról beszélünk most, hogy és éppen a Biblia nem képmutató, hanem egyből a legnagyobb problémára teszi a hangsúlyt, és erre a legnagyobb problémára adja meg a megoldást. Ezért vagyok hívő. Mert erre nem láttam sehol megoldást. És nincs is. Kísérletek voltak. Ma már az emberiség, a világ a kísérleteket is feladta. De ókorban legalább még voltak a különböző kultúrákban kísérletek. Ma már erre sincs. De van megoldás. Ez mint a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásban van. És a megoldás pedig konkrétan a szabadító adja, a názáreti Jézus Krisztus, a te szabadítódat, a gyógyítód, aki pontosan azért adta oda magát a halálba, és azért adta oda magát a sötétség hatalmának, és engedte, hogy az életébe bejöjjön a gonosz óra, a gonosz napok, hogy a gonosz napoktól, a gonosz időtől megváltson bennünket, hogy az időnk a földi életben is kellemes legyen, üdvösségünket szolgálja, élvezzük. Amen! Amen!
Köszönöm, David, válaszoltam lehangoltan. De attól tartok, hogy a legtöbben nem osztják a te szerintem, folytatta David, mit sem törődve a komorságommal, jövő hónapban el kellene jönnöd Londonba, hogy beszélj róla az ottani keresztényeknek is. Lefogadom, hogy a konferencia a saját programjaként vinné tovább.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
A szavai hallatán felcsillant a szemem. Hirtelen itt volt egy mentőkötél a süllyedő vállalkozás számára. A pünkösdi világkonferencia körülbelül 10 000 gyülekezettel képviseltette magát világszerte. Ha hozzájuk kötjük magunkat, többé nem egy pici, küszködő csoport leszünk. Lenne támogatói körünk, hivatalossá válna a szervezetünk. David Rose-nak is felvázolta a javaslatát, és örömmel beleegyeztünk az utazásba. Ám azonnal ellenállásba ütköztünk a családon belül. No, nem a konferencián való részvétel, hanem a repülőút miatt. És mégis hogyan terveztek Londonba jutni? Kérdezte apám, amikor szóba hoztuk a témát. Egyik vasárnap este mindannyian Gábriellék nappaliában ültünk az istentisztelet után. Körbenéztem a gyanakvó örmény arcokon. Habár 1952-t írtunk, a szobában én voltam az egyetlen, aki ült már repülőn, jól lehet csak egy kis gépen és rövid távolságokra. Ugyan már, apa, vonattal át az egész országon, majd hajóval Európába, hisz egy örökké valóságig tartana. Rose már így is eléggé rosszul van a gondolattól, hogy itthon hagyja a gyerekeket. Richard 17, Gary 13, a kis Steve pedig majdnem 5 éves volt már, és ez volt az első alkalom, hogy Rose magukra hagyja őket. És most is csak azért, mert Newman nővér elvállalta, hogy gondjukat viseli arra az időre. Azon gondolkozol, hogy repülőgépre szállsz, szólalt meg apám egy percnyi tűnődés után. A rosszallás csak mélyült a szobában. Sosem értettem, hogy mi tartja fent őket a levegőben, mondta Síron nagybácsi. Rettenetesen gyorsan mennek, aggódott Sirákán Gabriel. Ráadásul a víz fölött, tette hozzá Tírón. Végül abban egyeztünk meg, hogy külön repülünk, és az utastér leghátsó ülésén foglalunk helyet. Így, bár vonakodva, de áldásukat adták az útra. Én keltem útra elsőnek, és úgy tűnt, hogy a Goodrich körúti gyülekezetnek szinte minden tagja kijött a Los Angeles-i nemzetközi repülőtérre. Úgy búcsúzkodtak és ölelgettek, mintha a bitófára készülnénk. Megígérték, hogy imádkozni fognak, majd mindenféle úti tanácsokkal is elláttak. Ne egyél semmit! Hagyd bekapcsolva a biztonsági övet! Annyira döntsd hátra az ülést, amennyire csak lehet! Janoyan bácsikám a kezeiből formált tölcséren át még akkor is az intő szavait kiabálta nekem, amikor a propellerek felzúgtak, és nagy hangerővel pörögni kezdtek. Másnap kimentem Rose elé a New York-i LaGuardia repülőtérre. Sugárzó arccal sétált lefelé a lépcsőn. Annyira tetszett neki élete első repülése, hogy a metrót is ki akarta próbálni. A hotelünk közelében találtunk egy lejáratot, és addig metróztunk oda és vissza a város alatt, amíg mindenki leszállt, kivéve egy idős férfit kezében egy papírzacskóba csomagolt boros üveggel. Másnap már Anglia felé tartottunk, a családnak tett ígéretünkhöz hűen, külön járatokon. Ám a Londonban való újra találkozásunk miatti örömünk némileg alább hagyott, amikor találkoztunk David Duplessis-szel. Láthatóan zavarban volt. Sajnálom, mondta, de nem igazán jutottam sokra az itteniekkel. Úgy tűnik, zavarja őket a tény, hogy ön egy tehenészet tulajdonosa, nem pedig lelkész. Ezt úgy értsem, hogy nem fognak minket támogatni? Tovább próbálkozom, mindössze ennyit tudott ígérni. Rózzal részt vettünk a konferencia nyilvános összejövetelein, végighallgattuk a megindító beszédeket, és becsatlakoztunk a dinamikus dicséretbe is. A hét végén pedig David kénytelen volt beismerni, egyetlen pünkösdi vezetőt sem sikerült meggyőznie, hogy meghallgassa az ötletemet. Rose és én nehéz szívvel indultunk el külön-külön a németországi Hamburgba. Nem értem, uram, imádkoztam a gépen. Ezt a hosszú utazást, minden ráfordított idővel és költséggel a semmiért tettük meg? Vagy talán fogsz mutatni valamit nekem Németországban? Hall Hermann barátunk unszolására utaztunk Hamburgba. Hall volt az a fotós, aki az első hivatalos képeket készítette a hiroshimai bombatámadás pusztításáról az amerikai kormány kérésére. A Japánban látott szörnyűségek hatására döntött úgy, hogy egész életét odaszánja annak megértésére, mi Isten válasza a világ bajaira. Korábban segítettünk neki egy óriási sátrat hajóval Hamburgba juttatni, és most arra kért, vegyünk részt az összejövetelein. Hamburgban Robi pásztor várt rám a reptéren. Ő volt a vendéglátónk. Üdvözöllek a városunkban, mondta kiváló angolsággal a német lelkész. Meg akarom mutatni, hogy az Úr még mindig a csodák istene. A szívem hevesen kezdett verni. Ez lenne az, amiért Isten ilyen messzire hozott engem? Megdöbbentett, hogy mennyire magán viselte Hamburg még 1952. júliusában is a háború nyomait. Ahogy az autóval elhagytuk a repteret, hegyekben álló betontörmelékek, törött tégladarabok és a helyükből kicsavarodott villamos sínek mellett haladtunk el. Hogyan élhette túl, akár csak egyetlen lélek is ezt a mérhetetlen pusztítást? Hüledeztem. Robi pásztor végül megállt az autóval egy törmelékhalmaz mellett, ami semmiben sem különbözött a többitől. Ez volt a gyülekezeti házunk, mondta. Miközben utat törtünk magunknak a tégladarabok és üvegszilánkok között, hozzátette. Ezen a helyen történt a csoda. Azzal megállt egy folyosó előtt. A folyosón több acélajtón átvezetett az út a föld alá. Az óvó helyet, magyarázta Robi pásztor, bombatalálat érte a háború során, így az ajtókból alig maradt valami. Egyik vasárnap éppen javában zajlott az istentisztelet, mutatott körbe a területen, ahol egykor a gyülekezeti ház állt. Amikor megszólaltak a szirénák. Mivel már hozzászoktak a légiriadókhoz, Robi pásztor gyakorlott mozdulatokkal kiterelte az embereket az épületből, majd az udvaron keresztül az óvóhelyre mentek. Az acélajtókat kinyitották, és a 300 ember a föld alatti helyiségbe özönlött. Majd becsukták az ajtókat. Nem sokára odafenn elszabadult a pokol. Bombák tömkelege robbant körülöttük. A közeli házak kártyavárként omlottak össze, köztük a gyülekezet épülete is. Ami pedig megmaradt, azt a gyújtóbombák pusztították el. Lent az óvóhelyen a gyülekezet tisztán hallotta a lángok ropogását. A fullasztó levegőben eltöltött idő hosszú óráknak tűnt a föld alatti helyiségben, mesélte Robi pásztor. Mielőtt felhangzott a minden tiszta jelzés. Gyorsan felsietett a lépcsőn, hogy kinyissa az ajtókat. A következő pillanatban azonban hátra hőkölt. A fémajtók annyira átforrósodtak, hogy nem lehetett hozzájuk érni. Talált egy fadarabot, és azzal próbálta kinyitni őket. Az ajtók viszont meg sem mozdultak. Több férfi is faléceket ragadott, és azokkal ütötték-verték a tömör acéltömböt. Mint hiába. A hatalmas tűzben egyetlen tömbé olvadtak a nehéz fém ajtók, amelyek döngetésével csupán az értékes oxigént használták el. Hogy minél tovább kitartson a levegő, Robi pásztor arra szólította fel a gyülekezetet, hogy inkább térdeljen le mindenki, és imádkozzanak. Uram, kezdte hangosan, tudjuk, hogy a halál hatalmánál is erősebb vagy. Atyám, csodát kérünk tőled. Nyisd ki ezeket az ajtókat, hogy kiszabadulhassunk innen. Férfiak, nők és gyermekek térdre ereszkedve várakoztak. Kis idő elteltével messze a magasban egy újabb gép retteget moraja zúgott fel. A lerombolt város felett körözött. És akkor egy bomba süvítése hallatszott. Ösztönösen, mint mindig, mindenki lebukott. A bomba közel csapódott be. Nagyon közel. Ám ahhoz nem elég közel, hogy megsebesítse a föld alatt rekedt embereket. Ahhoz viszont elég közel, hogy szétrobbantsa az összeolvadt acélajtókat. Amint elült a por, Robi pásztor és a gyülekezete előmászott az óvóhelyről a felettük füstölgő romok közé.
Oh, happy day.
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
A Bibliafordítás reneszánsza, szervusztok kedves hallgatók, ezzel a címmel indult el a Hitrádió magazin műsora a Szent Pál Akadémia fordításáról, fordítóival. Benke László vagyok, és velem szemben a stúdióban Grül Tiborné Csalog Eszter és Ruf Tibor. Ti követtétek el a fordítást, ugye, ami már 13 éve jelent meg az Új Exóban, és már is az első kérdésem ehhez kötődne, ez az első szöveg, ugye, ami tandemben készült el. Jól tudom, hogy eddig nem volt más fordítás 2003-ig, amit ketten fordítottatok volna.
Nem, én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Volt egy nyers fordítás, amit azért még lektoráltunk, de olyan értelemben... Ja, hogy te úgy érted, hogy többi szöveg közül az első
igen,
szöveg.
Igen, igen. Tehát evangéliumokat mindig egy-egy fordító készített el, ugye?
Ja, hogy az, hogy ebben ketten dolgoztunk. Hát igen, mert az első részét én csináltam, az elsőtől most próbáltunk visszaemlékezni, de nem sikerült. De én nekem úgy rémlik, hogy a 13. fejezetig, és akkor a 14-től 16-ig.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nem emlékszünk, egyszerűen régen volt, és hát azóta átment a szöveg át korrekciókon, úgyhogy már az ember nem annyira ismeri meg a saját kezemunkáját nyilván.
Értem. Mégis, ahogy a folyosón beszélgettünk, ugye említettétek, hogy a 14-től vetett fel ugye a munkafonalát.
De az is lehet, hogy 12-től ezt nem tudtuk.
Már a 12-től. Aha. Mi indokolta ezt a feladatmegosztást, ami azért rendhagyó volt a fordítás történetében, ugye?
Hát ez nem előre volt megbeszélve, hanem én már előre haladtam a 12. vagy a 13. fejezetig, amikor is a akkori körülmények, szolgálatok, leterheltségek, stb. Indokolták azt, hogy hát én beláthatatlan időn belül nem tudtam volna folytatni, és akkor ezért is kértem az Esztert, hogy segítsen be.
Eszter, ezek szerintem én nem voltál annyira leterhelt.
Nem, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tehát ilyen szabadúszó státuszban voltam még, bármikor félre tudtam tenni az egyéb dolgaimat.
És akkor, nem tudom, mert férnél voltál, Tibor?
Nem.
Hát akkor ennek köszönhető, hogy bármikor hadrafogható voltál. Említettétek a módosulásokat, amiken átment a szöveg, és mindjárt ugye, hogy kinyitja az ember az új exós változatot, illetve azt a változatot, amitből az akadémián tanítjátok a kronológikus bibliaolvasást. Mindjárt megütötte a szememet az a jelentős különbség, hogy az első versben Pál Jézusnak, a messiásnak szolgálja szerepel a Szent Pálos újabb változatban, revideált változatban, míg az új exóban Krisztus Jézus szolgálja. Tibor, erről előadtál 2014-ben, hogy egy fontos sajátosság a Szent Pálos fordításnak, hogy mindenhol a görög Krisztust messiásnak adjátok vissza. Akkor ezek szerint ez menet közben született ez a döntés, és nem az eredeti exós fordításnak a része.
Igen, már gyakorlatilag nagyon előre haladtunk, hát szinte kész voltak az exodusos fordítások, vagy talán már meg is jelentek, amikor bennem a lektorálási munka során így kérdésként inkább kikristályosodott az, hogy ugye a magyar emberek a Krisztus szót már inkább egy ilyen családnévként érzékelik, hogy Jézus Krisztus, apja neve József Krisztus, és hogy vissza kéne adni valahogy a szónak a jelentését, hogy ez a homály lemenjen, és akkor pont Sándor is szóba hozta ezt a kérdést, és akkor valahogy én meg is kérdeztem, hogy mit csináljunk, és akkor alapvetően ő javasolta, hogy messiás legyen. Miután röviden végigbeszéltük, hogy ugye ha felkentnek fordítanánk, ami szintén korrekt lenne, akkor szintén nem értené senki, hogy miről van szó. Tehát ahhoz a szerephez, amit ami a messiás szerepe, vagy ennek a szónak a lényege, ahhoz a magyarban talán a messiás áll a legközelebb. Ugye a köznyelvi szempontokat véve figyelembe tett. A Krisztus, nem is értik az emberek, mikor Péter apostol például megkérdezi, illetve Pétert megkérdezi Jézuskének, mondnak az emberek, és akkor Péter mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ezt a legtöbb biblia olvasó az elején nem is érti, hát most ebben mi olyan nagy poén, hogy megmondta, hogy ő, aki mindenki tudja, hogy Jézus Krisztus, az Jézus Krisztus.
És emellett a messiás meg átment egy közszóvá, és ugye beszélünk politikai messiásokról.
Igen.
Adinak a magyar messiásai.
Igen, tehát annak van egy ilyen jellegű jelentést.
Egyfajta szerepet visszaad magyarul is. Hogyha idézhetek egy újabb különbséget, egy elég sajátos, érdekes változásnak éreztem a Róma 10-17-ben, ha már a két verzió különbségéről van szó. Az eredetileg megjelent új exós változatban az szerepel, hogy a hit az üzenet meghallásából származik, az üzenetet pedig Isten beszédén keresztül lehet meghallani. Pardon, ez volt az újabb revidált változat. Az új exós pedig Krisztus beszédet mond. Ez miből ered egy ilyen különbség?
Hát itt a szövegváltozatok között van egy eltérés, és mivel az eredeti koncepció szerint mi a Nestlé-Aland féle ugye ilyen kritikai kiadást használtuk, de aztán az annyira szegényes szövegnek bizonyult, ugye a legkisebb kockázat elvét követve gyakorlatilag kizártak egy csomó részt, hogy végül is visszatértünk a
textus receptushoz.
A textus receptushoz, amiről tartottunk is akkor egy megbeszélést, és akkor úgy nagyjából úgy tűnt, hogy mindenkinek ebbe békessége is van. Úgyhogy most nekem, ahol ugye én vagyok a szűk keresztmetszet, ahol az egész el van akadva, nekem az is dolgom most, hogy újra összenézem, és a szövegváltozatból fakadó eltéréseket is visszajavítgatom egyenként az összes helyeken. Többek közt ez, meg még néhány hasonló ilyen pepecselős jelleg miatt megy ilyen borzasztó lassan.
Amúgy látod ennek a végét? Tehát most nem ígéretet várok, csak van arra kilátás, hogy mikor lesz ebből egy egységesen kiadható
viszont? Hát én, ha egy hónapig csak ezzel tudnék foglalkozni, akkor azt meg lehetne csinálni készre. Sajnos nekem az a problémám, hogy én nem tudok úgy bibliafordítással foglalkozni, hogyha azt nem reggel kezdem el, és csinálom estig megszakítás nélkül, úgyhogy közben nem zavarnak meg semmivel, nem kell mással foglalkozni. És mivel ez a helyzet nem adott, és én legalábbis ezt úgy élem meg, hogy 3 óráig is eltart, míg az ember belekerül igazából a szövegbe, de 5 perc alatt ki lehet esni belőle egy telefon hívás révén, és aznap nekem már nincs még egyszer lelki erőm, hogy még egyszer visszakerüljek, és hát ez.
Akkor ezt a kedves hallgatók vegyék ki szólásnak, hogy most egy hónapig karanténba kell téged zárni. Végre hát,
de nem hiszem, hogy ez lehetséges, de azért na nem is mondok semmit.
Evezünk inkább más vizekre, és ha már evezünk, akkor az érdekelne, hogy jól tudom, hogy mikor Pál átment Makedóniába, ugye a 3. útján, nagyjából akkor tehát keletkezett, talán Korintoszból írta a Róma levelet.
De 2. útján ment át, de
második, pardon.
Vagy nem?
De. Harmadik útjának a végén. Igen, harmadik útjának.
Akkor írta, de amikor ma Makedón gyülekezeteket a második.
Az második, és a 3. útján írta, és Korintoszból, ezt jól tudom?
A Róma levelet?
A Róma levelet.
Igen.
Mintha a 16.
Hát fejezet, ott az üdvözlésekből lehet kikövetkeztetni.
Egy bizonyos Fébét küld, ugye, ami hugunkat, így írjátok a fordításban, mintha vele küldené el a fordítást. Bocsánat, a levelet. Így van. Igen.
Ez a leginkább valószínűsíthető verzió, hogy mikor keletkezett a Róma levél.
Igen. Na most, tehát arról a párról beszélünk, ugye már túl van néhány üldöztetésen, megveretésen, mert hátam mögött van egy jelentős szolgálat, ugyanakkor írja is, hogy nem akar más alapra vetni, mint ezt a levelet és egyfajta ilyen ajánló levélnek vagy bemutatkozásnak szánna. Ez csak egy laikus meglátásom? Vagy tudjátok ezt osztani, hogy azért ilyen nagyívű teologizálás megy a Róma levélben, mert ő be is akar mutatkozni teológusként? A gyülekezet előtt, talán őt nem ismerték ennyire Rómában.
Hát nem ismerték Rómában, tehát Rómában a keresztények azok sokkal korábban voltak már. Ugye kiderül az apostolok cselekedeteiből, hogy az első pünkösdi alkalommal, amikor betöltekeztek hívők Szent Szellemmel, akkor római hívők is, római zsidók is voltak a összesereglett sokaságban, akik aztán nyilván visszatértek Rómába, és ilyen módon már voltak keresztények, újjászületett hívők Rómában, és nem sokat tudunk arról, hogy hogyan is kitevékenykedett Rómában, de az biztos, hogy amikor Pál Rómába kerül a fogsága során, tehát amikor a császár apelál és Rómába viszik őt, akkor ő már római keresztényekkel találkozik, és tehát viszont ezt a gyülekezetet, ezt feltétlenül még tovább kellett építeni szolgálati ajándékok révén, tehát
magáról a gyülekezetről olyan sok mindent tehát akkor nem tudunk. Állítólag a 2. század nagy részében is még görög nyelvű volt.
Így van.
Erre bármi ötlet, hogy miért nem latinul írja a levelet?
Hát érdekes módon ezt sokan nem tudják, de Rómában nagyon fontos nyelv volt a görög, tehát egyáltalán nem volt egyértelműen latin nyelvű Róma városa maga. Rómában egyébként nagyon jelentős zsidó közösség élt ebben az időben, és ők szintén sokszor görög anyanyelvűek voltak, hát ezt feliratokból lehet tudni. Persze ez nem olyan egyszerű, hogy ha felirat a nyelvéből nem feltétlenül lehet következtetni a beszélt nyelvű, de azért valószínűsíthető, hogy nagyon sok görög anyanyelvű zsidó élt Rómában, és későbbi zsinagógáikat ismerjük inkább, tehát inkább második, harmadik századi zsinagógáikat, de biztos, hogy már az első században is volt a zsinagógáik, Osztiában találtak első századi zsinagógát, ami Rómának a kikötővárosa volt.
Én még annyit fűznék talán hozzá, hogy volt ugye adat arra, hogy Claudius kiűzte a zsidókat Rómából még a Pál odaérkezése és a levélírás előtt, mégpedig valami Krisztus miatt való zavargásokra hivatkozva, ami hát lehet, hogy a Krisztusra utal. Más forrásokból úgy tudom, hogy 14 zsinagóga volt a városban, ami valószínűleg 14 különböző zsidó irányzatot is jelent. És én ebben azért vagyok eléggé biztos, mert a levélből ez nagyon kiderül, hogy az ott lévő diaszpórában élő és részben Jézus Krisztushoz megtért zsidóság nem tudott megegyezni a törvényi kérdésekben az egységes életmódban, illetve a gyülekezeti életnek, vagy a gyülekezeti összejövetelekben való mihez tartásban, és az egyik, ami nekem az a benyomásom, hogy az egész Róma levélírását beleértve még a nagy teológiai ívet is indokolta, vagy ihlette, ez a tulajdonképpen gyakorlati gyülekezet építési probléma volt. Egyébként a Pálnál amúgy is jellemző, hogy nem ok nélkül megy időnként nagyon mély teológiai fejtegetésekbe, hanem azoknak mindig van valamilyen praktikus gyülekezet építési vagy ébredési gyakorlati oka. Amit még a kérdésedre én hozzátennék, hogy amit én, tehát az, hogy a Róma levél a leginkább jogi gondolkodású levél, szerintem ez is összefüggésben van azzal, hogy rómaiaknak írta. Másrészt pedig, hogy úgy mondjam, két legyet üt ezzel egy csapásra, mert egyúttal annak abban a 14 zsinagógában élő különböző irányzathoz tartozó zsidók számára pedig a rabbinikus jognak a legmagasabb szintű alkalmazásával bizonyít, és így az egész hatalmas teológiai gondolatmenet az egyszerre a római közönséget is a legmagasabb szinten megszólítja, tehát nyilvánvaló, hogy Pál is igyekezett a társadalmi elitet is megszólítani, és talán ezért is ilyen nagy gonddal van a birodalmi fővárosba írt levél. Mert mégis azért ez a Pál apostolnak a legnagyobb trófeája, hogy úgy mondjam, hogy amikor ő bement Rómába, és ott elkezdte az evangéliumot hirdetni, akkor megölte a nagy fenevadat ezzel tulajdonképpen, bár végső halála az még előttünk áll. És másrészt pedig rabbinikus szinten igazolta a zsidóság számára a törvénnyel kapcsolatos kérdést.
Érdemes lenne, vagy érdekes lenne megtudni, hogy sejthette, hogy a vértanú halálára Rómába fog sor kerülni, mint hogyha lehet, hogy egyfajta vonzást érzett a pályája vége felé már erre, nem? Hogy Róma felé irányult már ez a szolgálat a levelében. A levél előkészítette az útját, az útja vége pedig a vértanú halál volt.
Igen, meg a Pál egész élet útján érződik, hogy a Szentlélek folyamatosan most szeliden, hogy így mondjam, pofozta őt befelé a birodalom középpontja felé, mert ugye ő akart volna menni először Ázsia tartományba, a Kis-Ázsiába, utána Bitíniába, ami szintén a mai Kis-Ázsia területén van, és azt írja az igen, hogy nem engedte a szellem, hanem gyakorlatilag átküldte, vagy átkényszerítette Görögországba. Akkor ott ugye elvégezte tulajdonképpen a kulturális forrását az egésznek, azt ott elfoglalta, hogy így mondjam, és akkor utána a következő körben úgy tűnik, hogy már Róma felé terelte a Szentlélek.
Pálnál ez úgy tűnik általános módszer volt, ez az ösztök elleni rugdalózás, és utána az ösztökének egy hol szelídebb, hol határozottabb alkalmazása. Említetted a római zsidóságon belül, és akkor nyilván a római zsidó-keresztény közösség által megörökölt pluralitások féleséget. Úgy tűnik, hogy Pál ennek az elsimításán is dolgozik, tehát legalábbis nekem a 14-es fejezetet olvasva, főleg ha szembe vetjük ugye a Galata levéllel, a galatáknak szemükre hányja, hogy megtartjátok a hónapokat, esztendőket. Rómában meg minthogyha azt szorgalmazna, hogy ne ítélgessétek egymást, hogyha valaki megtart egyfajta ünnepet, vagy a törvényt megőrzi. Ezt te hogyan tudod feloldani ezt a kettősséget?
Hát az én véleményem szerint más a közeg. A galatáknak a problémája az volt, hogy olyan zsidó keresztények, akik abban hittek, hogy a pogány hívőknek is körül kell metélkedni, és meg kell tartani a törvényt, azok kezdtek erősen tanítani Galáciában, és Pál a levelet velük szemben írta meg, és hát itt ugye olyan pogány hátterű keresztényekről van szó, akik korábban a világ elemeinek a szolgálatában, vagyis ilyen okkult rendszerekben éltek, amelyekben szintén a napok, a hónapok, a csillagok, amit tudom én, ezek számítottak sokat. És most gyakorlatilag arra készültek, hogy visszalépjenek, illetve átlépjenek a mózesi törvény hatája alatt, ami bizonyos értelemben ugyanígy ezekkel foglalkozik, csak nem okkultista módon. A Rómában viszont zsidó keresztények éltek, akiknek megvan az a szabadságuk, hogy a törvényt is megtartsák, hogyha így döntenek, csak nem a megigazulás szempontjából. Ezért ott az egy más természetű vita volt, mert ott a zsidó ünnepnapok zsidók általi megtartása volt a kérdés, míg Galáciában pedig a zsidó ünnepnapoknak a nem zsidók általi megtartása volt a kérdés, ami egy egészen más helyzet.
És úgy tűnik, hogy Pál számára teljesen rendben van az, hogy valaki zsidó háttérből, törvénytisztelő háttérből megtér Krisztushoz, és ugyanannyira, mint más törvénytisztelő zsidók igyekszik követni a törvényt? Már amennyire ez a diaszpórában lehetséges?
Az én meggyőződésem szerint igen. És...
Hát ez már Pálnak az életútján is látható, tehát hogyha az apostolok cselekedeteit figyelmesen olvassuk, akkor kiderül, hogy ő olyan törvényeket is megtartott, amik nem is voltak kötelezők még egy zsidó számára sem. Például
amikor olyan közegben volt, nem? De amikor görögök között volt, akkor meg... Fittyet hányt a törvényre.
Nem, mert pont Korintoszban írja, hogy megnyírta a haját Kenkreában, ami Korintosz kikötővárosa, mert hogy fogadása volt. És nyilván ez nem egy nazireusi fogadalomnak a végét jelentette, mert azt a templomban kellett nyiratkozni, és a haját a hálaáldozat tüzébe dobni, hanem itt arról volt szó, hogy mi, amikor tette a fogadalmat, akkor nyilatkozott meg azért, hogy a haja ne nőjön túl hosszúra, mire befejezi a fogadalmat.
Tehát az, hogy ő görögök számára göröggé lett, akkor az nem azt jelentette, hogy elhagyta a törvényt?
Az én meggyőződésem szerint egészen biztosan nem.
Köszönöm az eddigieket, most rövid szünet, aztán zenei blokk után vissza fogunk térni ide. Szervusztok, kedves hallgatók! Itt a Bibliafordítás reneszánsza című műsor, újfent. Az előző műsorblogban utaltatok a Pál megtérésére, ugye, vagy valahogy szóba került, hogy nehéz volt neki az ösztök ellen rugódozni. Nem is nagyon tudom elképzelni, hogy Pálnak volt-e abban szabad választása, hogy megtérjen. És ezzel hadd kanyarodjak rá egy olyan teológiai pontra, amit Pál tárgyal, és utána a kereszténység hosszú évszázadaink keresztül ezen a kérdés volt, a kiválasztásnak a kérdése. Talán inkább Tibornak címezném ezeket a teológiai kérdéseket. Ti a kiválasztásra úgy gondoltok, hogy az egyfajta meghívó levél, mint mondjuk abban a példázatban, amiben menyegzőre hívják, vagy lakomára hívják a vendégeket, vagy a kiválasztást úgy értitek, ahogy a kálvinisták szokás, ugye az ötpontos kálvinisták, ez egy ellenállhatatlan kegyelem, és akit Isten kiválasztott, az meg fog térni. Ti hogy látjátok a kiválasztás kérdését?
Hát én semmiképpen nem kálvinista módon látom, én azt abban hiszek, hogy a szabad akarat az soha nincs fölfüggesztve. hiszen ez egy, hogy mondjam, filozófiai szükségszerűség, hiszen ha szabad akarat föl lenne függesztve, akkor az ember többé nem is lenne felelős a tetteiért. Ha az Isten valakit kiválaszt az elkárhozásra, akkor az azt jelenti, hogy annak az embernek az elkárhozásáért Isten a felelős, nem az az ember. És innentől kezdve megborul az egész univerzum erkölcsi rendszere.
Úgy tűnik, hogy ezzel Pál is számol, és ezért kérdezi, hogy ez miért zavar téged? Nem ő teremtette ezt az edényt erre, azt az edényt amarra?
Én Immanuel Kant álláspontján vagyok e tekintetben.
Ich weiß nicht.
Tehát konkrétan arra gondolok, hogy az Isten létezési módja az az örökké valóság, ő nem időben létezik. Számára nincsen múlt, jelen és jövő, természetesen le tud hajolni az időbe, be tud lépni az időnek a dimenziójába, de a saját létezési módja az idő fölötti. Éppen ezért ő nem, tehát amikor ilyesmiről beszélünk, hogy előre eleve elrendelés, ez egy emberi gondolkodás, mert időben gondolkodik.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.